esti alkalmakat. És az a téma, hogy Isten a mélységeinkben hogyan tud bennünket megszólítani, megerősíteni. Az első este, a 77. Zsoltár olvastuk, arról gondolkodtunk, és ez üzenet az volt, hogy szóban emlékezem, hogy mi az, amit tehetünk akkor, hogyha nehézségek elborítanak, emlékezünk Isten jóságára. És aztán másnap délelőtt ezzel foglalkoztunk, emlékeztünk a saját életünknek a történeteire, és azokra az utakra, amikor Istennel jártunk be. Tegnap este a 46. Zsoltárt olvastuk, és a szó pedig, ami hívó szava volt a tegnap estének, az az elrejtőzöm. 46. Zsoltár, ami a rosszból Isten, ami várunk, biztos menedékünk. És hogy Istenben, mint egy menedékben, úgy rejtőzhetünk el az ő jelenlétében, abban a bizonyosságban, hogy ő mindig mellettünk áll, mindig biztos segítség a nyomorúságban. És ma a 63. Zsoltárt olvasom, ami pedig a Istenhez való ragaszkodásról szól. A címben is ez, sóvágás Isten után. 63. Zsoltár. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána sóválik testem, egy kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, melledet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsőj a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert Te voltál segítségem, szárnyal árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik a pusztulásomra törnek, a föld méhébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok elevelévé lesznek. De a király örül Isten erőt. Dicséretet mondanak, akik rá esküznek. Hazugok szája azonban beszárul. A szent vágyakozás éneke. Így is nevezhetjük ezt a Zsoltárt. És a központi témája, központi gondolata a ragaszkodás. Ragaszkodás az a szó, amit az eredetiben szerepel, szó szerint azt jelenti, hogy ragad, mint valami ragasztó anyag. Tehát egy egészen ilyen fizikális jelentése van első rétegben. Nagyon képszerű ez, hogy ragad, mint valami ragasztó, mint az enyém, vagy nekünk, mint a ragasztó, amire mi tudunk már gondolni. És ismerjük is ezt az érzést, hogy milyen ez a tapadás, milyen ez, amikor valami ránk tapad. Ha csak testi szinten gondoljuk, hogy milyen érzés az, amikor ránk tapad egy visszatrúba, vagy a ragacsos ételt kezünkhöz ragad, vagy ahogy a lélőt gyúrmáztunk is a gyúrban kezünkhöz tapadt, vagy egy cukorka fogunkba ragad, vagy a pillanatragasztó, amivel valamit megragaszt az ember, és aztán hozzá ragasztja a szabadításhoz a kezét, mint dolgozott. Ragad. Egészen összeragad valami valamivel. És emberi kapcsolatokra nézve is ismerjük ezt. Idegesítő is tud lenni, amikor valaki túlságosan ragaszkodik hozzánk, és mi már nem vágynánk erre az intenzív ragaszkodásra, de illető mégis így viszonyul hozzánk. De van ennek egy nagyon szép oldala is, amikor meg a gyerekeinkre gondolunk, a kisgyerekekre, ahogy a kisgyerek ragaszkodik a szüleihez, kapaszkodik a szülőnek a lábába, úgyhogy lépni se lehet tőlük, mert átkarolja a lábunkat, és egyszerűbb lehajolni és fölvenni, a karunkra venni, és mit a féltéttel folytatni a főzést, vagy bármit, amit csináltunk, mert hogy annyira ragaszkodik, annyira ott van, hogy nincs más megoldás. Átvitt értelemben ez a ragaszkodás szó pedig azt jelenti, hogy ragaszkodunk valakihez azért, hogy a hűségünket és a szeretetünket mutassuk meg iránta. És ennek pedig nagyon szép példája a házasság. Elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Benne van ebben a ragaszkodásban, hogy a hűségünket, szeretetünket megmutassuk. És hogyha ennek a képét nézzük, akkor már egészen közel járunk ahhoz, ami Isten és az ő népének a viszonyáról beszél. Az Ószövetségben több helyen is olvasjuk ezt a felhívást, a nép pedig, hogy ragaszkodjatok Istenhez. Ezt parancsolja meg Mózes a népnek, amikor az ígéret földjének a határán állja, és búcsúzik tőlük. Ő ugye nem megy be az ígéret földjére, és utoljára még tanítja őket, és fölhívja a figyelmünket a legfontosabb dolgokra. És hát ez a legfontosabb dolog, hogy az Ura, tehát Istenedet fél, őt szolgálj, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Van ez a ragaszkodás képe. És aztán kicsit tovább megyünk a zsidóim történetében, akkor Józsué is így ezzel a hintelemmel búcsúzik a honfoglalás után a néptől. Az idős Józsué már az új nemzedéktől, akik elfoglalták a ígéret földjét. Józsué könyvének a végén olvasott, szeressétek Isteneteket az Urat, mindenben az ő útjait járjatok, tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok teljes szívvel és teljes lélekkel. Dávid is erről a ragaszkodásról beszél ebben a zsoltárban. Dávid zsoltára, ez a ének. És ha Dávidra gondolunk, akkor ugye ő a zsoltáros, ő a nagy király, ő az Isten szíve szerint való férfi, aki szoros közösségben van Istennel, aki a legnagyobb bukásai között is mégis Istenhez tér mindig vissza, akinek Isten dicsérete az anyanyelven volt, annyira hozzátartozott az életéhez Isten dicsérete. Ezt a zsoltárt nem egy ilyen idilli állapotban írja, nem egy győzelmekkel teli időszakban, amikor könnyű Isten dicsérni, mert éppen minden nagyon jól megy, hanem azt olvassuk a zsoltár elején, hogy akkor írja ezt, amikor énekli ezt a zsoltárt, amikor Júda pusztájában van, és menekül. Tehát sokat menekül Saul elől, akihez szoros kapcsolat fűzte, de most a Saul féltékenységből aztán ellene fordult, és így kell menekülni az egykori mentora, vagy akár barátjának is nevezhetjük elől, és veszélyben van az élete. És ez is egy nagyon nagy mélység, mikor egy olyan valaki elől kell elszenvedni, csalódni olyan valakiben, akiben bíztunk, akihez közel álltunk, akire akár felnéztünk. Dávid menekülésében ez a csalódás is benne van Saul. Saul elől menekül, de ennél sokkal rosszabb meneküléses időszak is volt aztán Dávid életében, amikor Absalom a saját fia szervez ellene lázadást, és akkor is a pusztában menekül a saját fia, és az általa toborzott sereg elől. És ugye a kérdés az, hogy vagy a fia győz, aki a gyermeke, és akinek a javát akarja, és akinek nem akarja a veszélyt, vagy pedig ő győz, és akkor a saját fiát kell elveszítenie. Nem tudjuk, hogy pontosan mely bújtosása ez Dávidnak. Sokan azt mondják, hogy az Absalom elleni, az Absalom által szervezett lázadás alatt írta ezt a zsoltár, de ezt nem tudhatjuk biztosan. A lényeg az, hogy menekül, az élete is veszélyben van. És csalódnia kellett olyan emberben, aki nagyon fontos volt számára, és olyan valaki fordult ellene, akiben megbízott. Mert ilyen helyzetben sokkal természetesebb a kesengés, a félelem, a rettegés, vagy akár Istennek a vádolása kialakult helyzetért, vagy akár az önmaga ostorozása, hogy bele nem nyílva a körbe, mit rontottam el, kellett volna másképp csinálnom, hogyan juthatott ez a helyzet idáig. Ez sokkal természetesen, sokkal emberibb lenne, mert mi is így reagálunk az ilyen helyzetekben. Dávid énekel, fel szemben tele van vágyakozással Isten felé, áldásmondással, dicsérettel, és egy megelégedettséggel Istenben. Dávid vágyakozik Isten után, így kezdi ezt a Zsoltárt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjázik lelke, utána sóvárok testben, mint kiszikkadt kopár vízfelem föl. Így nézek rád szentélyedben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jó, ajkam téged dicsőít. Nem képszerű ez a sóvárgás. Kiszikkadt kopár vízfelem föl, amikor egy pohár víz után szomjázunk, hogy Dávidnak ez nem csak egy kép, ami így eszébe jutott, miközben a telített királyi asztal mellett ül, és eszébe jut, hogy ez végül is sóvárgok Isten után, mintha nem lenne mit innom, de amúgy van mindenem, hanem ez a fizikális valóság, amiben ő van. A kiszikkadt kopár víztelen földön van, menekül, ezt látja maga körül, és ez arra emlékezteti őt, hogy igen, ez emberileg nézve egy nagyon-nagyon rossz állapot, nagyon nehéz állapot, amiben vagyok, de Isten jelenléte nélküliség az ennél még sokkal rosszabb. Az Isten jelenléte, Istenre való találkozás az mindennél fontosabb. Lehet, hogy ezen a kiszikkadt kopár vízben a földön egy pohár víz nagyon jól esne, de elég is sokkal-sokkal jobban esne, vagy fontosabb az, hogy Isten jelenlétében lehessen. Ahogyan a föld vágyik az eső után, úgy vágyakozik Isten után. Tehát arról énekel, hogy Isten szeretete az életforrása, sőt az életnél is többet jelent. A mindent jelenti számára. Egy olyan helyzetben, ahol annyi minden másra vágyakozhatna a biztonságra, a lakhelyre, a kényelemre, az ételre, az italra, a barátokra, a társaságra, a biztonságra, hogy az életre ne legyen veszélyben. Mindezek helyett Isten után vágyakozik, vagy mindezek fölött Isten után vágyakozik, ez a legfontosabb vágya. És ez a kérdést teszi fel nekünk először ez a Zsoltárban, hogy egyrészt, hogy éreztük-e magunkat mostanában úgy, mint a kiszívat kopár víztelen föld, olyan üresnek, olyan megtörtnek, olyan hidegnek, szürkének, és hogy miután vágyakozunk, amikor ezt az ürességet éljük meg. Mert hogy amikor üresség van bennünk, ezt szeretném megtölteni. Mi az, amit után sóvárgunk? És a másik kérdés pedig, hogy az Istennel való kapcsolatunkat mi jellemzi? Hogy ez a sóvárgás, ez leírja le az Istennel való kapcsolatunkat. Milyen szót használnánk arra, hogy milyen viszonyban vagyunk most Istennel? Hogy hogyan nézünk rá? Sóvárgunk-e Isten után? Dávid így írja le ezzel a szóval Istennel való kapcsolatát, hogy sóvárgunk utána, és talán mindenre jobban vágyakozunk utána. És ez arra bátorít bennünket, hogy mi is vágyakozunk Isten után. A második dolog, Dávid sóvárok, ez volt az első, és hogy mi is sóvárokat, mi is jó a sóvárunk Isten után, ez egy nagyon-nagyon jó sóvárgás, hogy Dávid megelégedést talál Istenben. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek. Nevedet imádva emelem fel kezem. Mint a zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsőj a szám. Dávid ott van a pusztában, és imádkozik Istenhez, dicséri Isten, kifejezi felé, hogy mennyire vágyik utána, és semmi nem változik az élethelyzetében, és mégis átéri azt, hogy Istenben ott a pusztában, ott a nehézségek közt megelégedést talál. A zsíros falatok képpen az már itt talántából áll tőlünk, de úgy megelégül Istennel, mintha ott lenne a királyi lakoma kellős közepén, fülhelyen, ahol voltják a szolgák elé a jónál jobb ételeket. És bár fizikailag erről szó sincs, mégis lelkileg ezt átéri. És ez a megelégedés az úgy jön létre, hogy kívülről semmi nem változik, de a körülményei ellenére is elkezdi Isten dicsérni. Rábízza Istenre a problémáját, ott hagyja Isten előtt, nem azzal foglalkozik, hanem dicséri és áldja Istent, bár még nem valóságos szabadítása, bár még nem látja szabadítását. A vágyakozás, az Istennel való megelégedés, Isten dicsérettel, de életének a mindennapjaihoz tartozott. Egy nagyon mély, nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel, és ebből a mély ismeretből jött létre a ragaszkodás. Ahogyan Isten átvezet ilyen mélységeken, és ott is vele van, és ott is érzi a szeretetét, ez megtanítja Dávidnak, hogy egyedül Istenhez értemes ragaszkodnia. Ez nem, a ragaszkodás az nem egyik pillanatról a másikra jön létre. Mert egy történetet előtt feltételez. Egy közös utat. Akihez ragaszkodunk, aztán van egy közös történetünk, vannak pontok, amikor ő már bizonyította felénk, és mi is bizonyítottuk felénk, szeretjük egymást, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Dávidnak is Istennek van ez a közös története, és ez formálja ki a ragaszkodást Dávid szívében. Tehát a ragaszkodást sokszor a mélységek jobban formálják, mint a magasságok. Mert tudom, amikor magasságokat élünk meg, akkor könnyebb más dolgokhoz ragaszkodni, a jó élményeinkhez ragaszkodni, meg a saját feldobott lelki állapotunkhoz ragaszkodni, és amikor a mélységekben járunk, akkor nincs más, csak Isten. Egy ének szövegben van ez, hogy ezt a képet használja, hogy a völgyben járok, és nagyon rossz ebben a mélységben lenni, de hogy amikor az áldásodnak az esőjében, az áldásodnak a folyamát kiárasztod, mint egy folyó, akkor a völgyek telnek meg leghamarabb. És hogy így az Isten áldásának a folyóját, hogy átmossa a völgyeinket, ezek a völgyek megtelnek. Ugye a képet magunk elé képzelhetjük. Dávid egy képet használ arra, hogy hogyan ragaszkodik Istenhez. Azt mondja, hogy szárnyaid árnyékában újongok. És ez a kép, ez máshol is visszaköszön, a 91. Zsoltárban például tollaival betakart téged szárnyai alatt oltalmat találsz. Isten, mint a fiókájú szárnyai alá gyűjtögető anyakotlós, nem valami felséges, dicsőséges kép Istenről, de nagyon-nagyon bensőséges. És Isten ilyen is. Ennyire közel jön. Nem csak király, nem csak dicsőséges úr, hanem ennyire gyengéd, ennyire oltalmazó, ennyire védelmező. Ami fejünkben Isten, hát legtöbbször férjön a képzelés, sőt, férjön a gondoljuk őt, de hogy Isten nem férfi és nem ő Isten. És hogy Isten atyának szólítjuk meg, de ugyanúgy anya is, mint atya. És hogy azok a tulajdonságok ugyanúgy ott vannak benne, amit mi a nőiségnek tulajdonítunk. Az a nagyon-nagyon gyengéd gondoskodás, mindamellett az erő és hatalom és felség és dicsőség mellett, ami szintén benne van az ő személyében. Jézus is használja aztán ezt a képet. Amikor saját magáról beszél, hogy szerettelek volna Jeruzsálem összegyűjteni titeket, mint hogy adjunk a szárnyai alá gyűjti a csibéit. De ez a kép egyáltalán Istenből Isten lényétől. A Biblia nagyon sok képet használ az Istennel való bensőséges kapcsolatra. És arra hív ez bennünket, hogy keressük meg mi is azt időről időre, hogy mi az a kép, ami nekünk most kifejezi, hogy Isten kicsoda a számukra, ami ezt a ragaszkodást kifejezi Isten felé. Én most hogyan kapaszkodom Istenbe? Úgy, mint a kisgyerek az édesanyja kötényébe, vagy úgy, mint a vére gyümölcsfára, vagy a szőlő a szőlő veszőre, vagy úgy, mint a fuldokló a mentőbe. Egy-egy kép sokat segít, hogy a ragaszkodásunk kézzel foghatóbb legyen. Még egy történetet olvasok fel a végén, ami egy kép szintén a ragaszkodásra. Egyszer egy csapat botanikus ritka virágokat keresett az Alpokban. Egy mély szakadék fölé kinyúló, hajmeresztő sziklaperemen egy olyan virágot pillantottak meg, amelyet már hosszú évek óta kerestek. A botanikusok egy arra menő pásztor fiúnak sok pénzt ajánlottak, ha a derekára kötelet köthetnek, és leereszthetik oda, ahol a virágot látták, és majd onnan felhúzták. Fiú végig gondolta, mire költhetné a pénzt, majd lenézett a mély szakadékba, és megrázta a fejét. Nem. Nagyon szerette volna a pénzt, de a szikla hihetetlenül veszélyes volt, és nem ismerte ezeket az embereket. Hogyan bízhatná rájuk az életét? Újra és újra lenézett a szakadékba, majd a hűr óhajtott pénzbe vetette a pillantását, és továbbra is csak rázta a fejét. Ekkor azonban támadt egy ötlete, ragyogó ötlet volt. Végig szaladt a hegyoldalon, benyitott egy házba, és egy erős, kedves emberrel jelent meg újra az apjával. Az apja kezébe kapaszkodva visszaszaladt, a szikla peremén várakozó férfiakhoz is így szólt. Most már amúgyom alá köthetitek, lemegyek a szúrtokba, ha az apám tartja a kötelet. Az apjához kötözve a fiú biztonságban érezte magát. Ha atyád magához kötöz, biztonságban vagy. Ragaszkodsz Istenhez, mennyei atyád meg fog tartani, amikor képtelen leszel járni. Hallod a Szent Lélek hangját, amit személyesen szól, ezt mondja. Miközben ragaszkodsz hozzám, én, aki benned lakom, az ígéretet arra használom, hogy felülülést, megújulást és gyógyulást hozzak neked. Közben ragaszkodsz, én a Szent Lélek, akinek a neve a vigasztaló, bátorságot öntött belém, hogy meg tudj birkózni a problémát.